szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon, kérte Leó pápa vasárnap délben. December 21-én advent 4. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében arra biztatott, hogy kövessük Szent József erényeit, az Isten félelmet és a szeretetet, az irgalmasságot és az Istenre hagyatkozást. Átadták hétfőn az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 34,3 kilométeres szakaszát Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építés és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter a Magyar Országgyűlés alelnökének jelenlétében. Az M4-es autóút teljes hossza 224 kilométer, az eddig elkészült 153 kilométeres szakasz bruttó 583 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült. Ebből a Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasz kivitelezésének bruttó összege 170 milliárd forint, szerepel a helyszínen kiosztott sajtóanyagban. Herceg Zsolt, a Jász-Nagykunszolnok vármegye 4-es számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője köszönetet mondott Magyarország kormányának a beruházásért. F. Kovács Sándor, a Jász-Nagykunszolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, régi álmuk teljesült a beruházással, amelynek köszönhetően biztonságossá válik a közlekedés. Amit vállaltunk, teljesítjük. 2026-ban is megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét. Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete. Közölte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írták, a nemzeti kormánynak a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól. Jövőre a kormány ezért 3,6%-kal tovább emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok. Hívta fel a figyelmet a minisztérium. Jövő év januárjától újabb fontos lépést tesz a kormány a szakképzés megerősítéséért. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozók bére, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Varga Bajusz Veronika a videóban azt mondta, ez már az 5. béremelés 2020 óta, és az eredmények egyértelműek, az oktatók bére az elmúlt években 2,5-szeresére nőtt. Ma már a legalacsonyabb bér is eléri a 775 ezer forintot, az átlagos havi bér pedig így közel 890 ezer forint a szakképzésben, emelte ki. Ifjúsági közösségi terek kialakítása az egyik célja a Magyarország Ifjúsági Fővárosa programnak, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán. Nagy Varga Zsófia elmondta, a pályázat célja, hogy a nyertes városokban felpesdüljön az ifjúsági élet a következő években. Megemlítette, hogy az elmúlt 40 évben Magyarországon nem volt példa ilyen kezdeményezésre. Ráadásul ez különbözik az Európai Ifjúsági Fővárosa versengéstől, hiszen jelentős összeget 100-100 millió forintot nyertek a győztes várospárok, amelyből meg tudják valósítani közösségépítő elképzeléseiket. Az élelmiszerláncok többsége nyitva tart december 24-én. Üzleteik általában 12 óráig várják a vásárlókat, december 31-én pedig 16 óráig. Végül az időjárásról. Kedden túlnyomóan borult, párás idő valószínű, legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás, szitálás előfordulhat, délutántól a Dunántúlon eső is várható, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 32. részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Mikor Anyuci is beállt az árnyak csapatába, és szerényen és némán ott menetelt Katalin emlékei között, ahol a többi árny, aki életének további esztendeiben kísérte, utolsó megváltozott arcát viselte az árnyék. Katalin tudta, nem ez volt az eredeti Anyuci, aki valaha annyira elragadtatta. Az festette magát, fodrászhoz járt, nyalánk volt és hazudozó, kis kalapot viselt ibolyából, muffocskát, mindig csinos volt, kacagó. Ez az Anyuci meg, aki az árnyak közé kerül, néha már nappalra se rakta be a fogsorát. Nem öltözött nyalkán, rémület, tanácstalanság és bánat volt a szemében. Törögd kis hely volt, jelentéktelen faluból fejlődött nagyobb településsé, nem hasonlított Budapestre. S Katalin mégis nem egy öregasszony arcában, aki valami jó szerelmes regényért jött be a könyvtárba, kezén vezetve unokáját, felismerte Anyuci vonásait. Rajz Ákosné hasonmása szinte naponta ott állt előtte. Nem volt ibolya kalapja, csak fejkendője, és szeme szomorúsága vagy arca öregsége tette hasonlatossá ahhoz a távoli, örökre elmaradt figurához. Katalin nézte idős látogatóit, könyvet keresett számukra, átélte, mint annyiszor életében, hogy minden percnek színe fonákja van, s színe is, fonákja is mást mutat, hogy pultja előtt özvegy gémesi pálné áll, de gondolata mélyén Rajz Ákosné, s valahogy a kettő együttes képe adja az élmény és a pillanat teljességét. Katalin tulajdonképpen szerette Anyucit. Akkor is szerette, amikor már ismerte, s minden egykori tette, tilalma vagy mosolya magyarázatot kapott. Segített volna neki, mikor látta, fúlódik az események hullámverésében, ahogy Rajzné megpróbált segíteni neki, amikor Elek kezdett eltűnni az életéből, vagy amikor megosztotta vele a munkát. Mindegy miért, mindegy, hogy nem is Katalin kényelme, csak önmaga biztonsága miatt. Ám jött egy pillanat, amikor Anyuci jelentéktelen személyé vált a házban, mert Melinda fontosabb lett Katalin számára mindenkinél. Friss anyasága a lány elébe magaslott, mint a mellvért, s Rajzné hiába szipogott, vádaskodott, intrikált, Melinda ott maradt a simkóházban. Még semmi sem volt Elek és Melinda között, amikor Anyuci már felhívta Katalin figyelmét férje gyarló voltára, arra, hogy a férfiak sajnos mind egyformák, hogy Melinda szép és erkölcstelen kislány, és intette, vigyázzon, ha esetleg aztán történnék valami, ő előre mossa a kezét, az asszony tehet róla, hogy nem gátolta meg a dolgokat idejében. Katalin a szeme közé nevetett. Nem mintha azt hitte volna, hogy személye valami sokat jelentene már Elek számára, testi kapcsolatuk egyre inkább formálissá vált, mintha mind a ketten csak kötelességet akarnának teljesíteni az ölelkezéssel, hogy meg ne sértsék a másikat, akinek esetleg szüksége van erre. Amellett az a tény, hogy Rajzné és a házasok szobája közt az ebédlőben ott aludt egy fiatal teremtés, nem csak mondani valóik hangosságát, de indulataikat is, mozdulataikat is fékezte. Katalin nem azért nem hitt Anyucinak, mintha nem tudta volna elképzelni, hogy Elek beleszeressen valakibe, esetleg éppen Melindába, akivel egész nap együtt van, délelőtt az iskolában, délután otthon, s ha színházból érkeznek, ahová nem vitték a lányt, még alvószobáján is átlépdel, meglátja szendergő arcát, párnáján csillogó fürtjeit. Csak éppen tudta, hogy Elek úgy gondol Melindára, mint egy gyerekre, pontosabban, mint a tanítványra. A szó nem naív, pedagógiai, hanem komolyabb, szentebb, majdnem biblikus értelmében. Melinda meg úgy gondol Elekre, mint egy bácsira. mindenkire neheztelt, aki okkal vagy ok nélkül vádaskodott a lányra, akit Elek és ő kívüle senki se szeretett a házban. A lakók sem. A lány lépteit az elhunyt Klicsné rossz híre, zavaros emléke kísérte, s a házaspár gyakran beszélt arról, el kellene cserélni a lakást, a gyerek ellenséges környezetben él itt. Katalin figyelmeztette anyucit, legyen engedékenyebb a lányjal, s szomorúan élte át, mint válik Rajsz Ákosné, egyre ellenségesebbé iránta. Ám Rajszné alatt most aztán valóban megingott a talaj, s tudomásul kellett vennie, hiába épített Katalinra. Az asszony Melinda mellé állt. Anyuci nagyra becsülte menyét, ám vonzalma nem bírta ki ezt a megpróbáltatást. Az asszonynak néha elszorult a szíve, ha ránézett Rajszné egyre kisebbé, vénebbé váló riadt szemére, amely már nem csak Melindára nézett olyan gyűlölködve, hanem ő rá is. Érezte, hogy elvesztette anyucit. Fájt is neki, de azt is érezte, hogy Rajszné helyett megkapta a gyereket, akire vágyott, és a lány fontosabb a számára mindenkinél. Rajsznéhoz fűződő élményei között nem az utolsó együttes vacsora utáni beszédes ravatal ágy volt a legfájdalmasabb, hanem az a nap, amikor anyuci hosszas gyötrődés és fejtörés után végre döntött, és elárulta Melindát. Soha törögdön, ha rágondolt, nem haragudott rá a ravatal ágy miatt, ha sajgott is egy kicsit az emlék, ez a szelíd sajgás megfért Katalin egyéb fájdalmai között, mint ahogy az alap anyuci sem a gonosz Rajszné maradt a szívében, hanem a szomorú, az öreg, akinek immár csak ugyan nehezére esett minden akció, és akinek nyilván legsúlyosabb problémái közé tartozhatott, amikor életében, ki tudja hanyatszor, ismét megváltoztatta életmódját és attitűdjét. De hogy a lányt törbe akarta csalni, sose tudta neki megbocsátani. Egyik nagy összecsapásuk után, amikor Katalin azt füllentette, ő küldte a gyereket a körútra vásárolni, nem csavargott, mint Rajszné állítja, anyuci beteget jelentett. Bevitte a szobájába az ételt, pár napig ágyban maradt, nemigen beszélt senkivel. Anyuci máskor is lefeküdt már egy-két napra, ilyenkor jól kipihente magát, nyakát, arcát, könyökét vastagon bekente krémmel, s üdebőrrel jelent meg, felfrissülve. Katalin azt remélte, most is rendbe szedi magát egy kicsit, talán belül is sikerül elrendeznie saját magában a dolgokat, megemésztenie Melinda jelenlétét, s mert tulajdonképpen neki se volt mit mondania anyucinak, nem erőltette a beszélgetést, csak kiszolgálta, ellátta olvasnivalóval. Mikor aztán Rajszné ismét megjelent közöttük, különös módon nem megfiatalodottnak látszott, mint máskor, hanem vénebbnek, öregesebb ruhát is vett fel. Anyuci, aki az utolsó időkig úgy próbált öltözködni, mint egy bizonytalan életkorú szép asszony, hirtelen úgy hatott, mint egy nenő. Katalinnak nem volt ideje tanulmányozni a változást, munkába készült. Elek és Melinda nem voltak otthon, nélkülük ebédelt. Majd én megmelegítem nekik az ételt, ígérte Rajszné, s Katalin nyugodtan elment a könyvtárba. Anyuci tisztességesen kiszolgálta Eleket, ha Melindának úgy is tálalt, mintha sajnálná tőle, amit megeszik. Mikor könyvtárzárás után hazatért, a család együtt üldögélt a kályha körül. Rajszné az étkezéseket leszámítva sosem maradt az ebédlőben, mióta Melinda náluk lakott. Most ott ült ő is, és Elek elégedett arca és Melinda vidám szeme azt mutatta, valami rendkívüli történt. Anyuci kötött, valami sálfélét, mint az öreg asszonyok. Katalin csak nézte. Nemigen látott ő eddig Rajsz Ákosné kezében kézi munkát. Megállt a küszöbön, és bámult a háza népét, a régi metszeteket idéző Biedermeier képet. Anyuci, mint egy jó nagymama, ott trónolt a legkényelmesebb karosszékben. Elek, a csinos fiatal apa, nézte, hogy kötöget. Melinda meg a tüzet piszkálta, rá-rá lehelt a parázsra. Gyere, mondta Melinda, levágta a tűzpiszkálót, oda rohant hozzá, hogy megcsókolja. Gyere már, Kati, úgy vártalak. Arca langyos volt, tűzillatú. Az ifjúság érződött rajta, a biztonság, és még valami más is, aminek Katalin nem tudott nevet adni. Anyuci mesél, mondta Elek. Régi bálokról mesél Melindának. Ők már megvacsoráztak. Ha Katalin délutános volt, épp úgy nem várták meg az étkezéssel, mint ahogy Katalin nélkülük ebédelt. Az asszony a konyhában evett valamit. Elmosta a tenger mosatlant, amelyhez aznap sem Melinda nem nyúlt hozzá, sem Rajszné. Valami van bent, ami új. Valami megváltozott, mióta elment délben. De mi? Anyuci bálokról mesél. Rajszné neki sose beszélt bálokról. Kihallatszott a nevetés. Anyuci nem természetes, nem kellemes kacagása, Melinda kurta indulatszavai, Elek hangja. Isten ilyen mulattak. Katalin habot vert, átpaszírozta a gesztegyét, tálalt. Ilyenkor este csemegét kívánt mindenki. Mikor megjelent az ezüst tálcával, lelkes elismerés fogadta. Köszönöm, édesem, mondta Rajszné, de nem mosolygott egyetlen fogával sem. Katalin leült közéjük, hallgatta tovább a mesét. Anyuci étvágytalanul evett, ez is meglepő volt, s Melinda bámuló szemmel csak úgy nyelte a történeteit. A bálok Anyuci hajdani báljai voltak, nem a micókájé. Micókáról szó sem esett azon az estén, mintha sose lett volna nyitópáros fehér tőrruhában a jogászbálon. Rajszné stílusérzéke megsúgta, hogy amit Katalinnal megtehet, azt nem teheti meg Melindával. Katalin úgy gondolta, rájött a titok megfejtésére. Anyuci nyilván elhagyta, és megcsalta őt, mint ahogy ő elhagyta és megcsalta Anyucit Melinda kedvéért. Rajszné tudomásul vette, a ház új ura már a gyermek, még csak nem is Elek többé, s mellé szegődött. Nevetséges gondolat volt, de azt érezte, hogy hiába járkál ott közöttük, ő már valahogy kívül rekedt ezen a családi körön, s irreálisabb még Micónál is. Melinda gyerekesen kacagott, Rajszné mesélgetett. Elek újra kért a gesztenyéből, ő tálalt neki, ő volt a háziasszony, aki behozta a csemegét, felmosogatott. A gyanú abszurd volt, majdnem groteszk, de azért nem tudott megszabadulni az érzéstől, hogy ő csak tevékenykedik itt, de valamiképpen már nincs is jelen, és hogy Anyuti, aki ma nyíltan a gyermekhez pártolt, ezt az estét előre kitervezte az ágyban. Később megfejtette a rejtelmes színeváltozás okát, és Anyuci átalakulásának igazi magyarázata jobban fájt neki, mint a tény, hogy Anyuci nem szereti már. Törögdön az árnyak között sokszor beszélgetett Dániellel, Somos Arankával, akit Klicsné miatt utólag valahogy megszeretett, legtöbbet a levéltárossal, olykor Matildal is. Nórával sose mert beszélni, mert Surányiné szigorú halott volt. Még árnya mellett is úgy érezte, nem állhat meg a közelében, hiszen Nóra meg akarta tanítani valamire, amit soha életében nem tud megtanulni már, és most a halálon túl is neheztel rá, hogy nem figyelt arra, amit szüntelen magyarázott neki. Kis Sándor vagy Kadarcs Júlia ritkán látogatta meg Törögdön. A seb, amelyről azt hitte, örökre sajogni fog, nem kínoszta tovább. Ám Elekkel vagy Melindával gyakran társalgott, és Anyuci is sűrűn megjelent az árnyak között, míg ő az udvaron sétált és leste a gajak motozását a világító ég előtt. Rajszné mindig sírt ilyenkor, szomorú volt. Szerette volna megvigasztalni, de nem voltak megfelelő szavai. Katalin akkor se tudta, mit kellett volna mondani Anyucinak, vagy Eleknek, vagy másnak, mikor még a valóságban beszélt velük, nemhogy amikor mindenki örökre tova tűnt előle. Elek is észrevette, mi történt Rajsznéval. Beszélgettek is erről. Simkó csodálkozott, hogy Katalin legnagyobb híve ilyen merev, tartózkodó lett irányában, s hogy végül mégiscsak elfogadta családtagnak a gyereket. Anyuci kívánságait Melindával közölte, vele üzent. Ha a lány későn jött haza, nem kellett már Katalinnak mentegetnie, Rajszné maga kezdte rá a vacsoránál. Nyilván dolga volt szegénynek, elekék igazán eszükön lehetnének, annyira igénybe veszik a fiatalságot. Simkó, aki szerette Klics Melindát, Katalin, aki bálványozta, valahol belül voltaképpen rendjén valónak érezte, hogy a dolog így fordult. Hármuk közül Melinda reakciója volt a legpasszívabb. Mindent elfogadott, amit kapott, mesét, megosztott élményeket, mulattatást, apró szolgálatokat, ajándékokat is, Micó hajdani holmiából csodamód megmaradt porcelán kutyát, csecsebecsét, régi módi zsebkendőt vagy legyezőcskét, ám szeretni igazán csak Katalin szerette. S ha a nyílt ellenségeskedés Rajszné megváltozása után meg is szűnt, Melinda csak elvette, amit kínált neki, de nem adott cserébe semmit. Egy vén cseléd hízelget fiatal úrnőjének, épp hogy ki nem mondta, csináljon, amit akar, ő segít neki, elviszi levélkéit, az urakat is felereszti kötélhágcsón, s ügyellen, meg ne lepjék, csak megtarthassa mellette az állását, mint halálig. Elek megtiltotta Melindának, hogy hegedűséghez visszajárjon. Katalin sejtette, hogy bármit ígért is a lány, azért még érintkezik az ottaniakkal. Nem is vette rossz néven. Csak Elek képzelte azt, hogy egyik napról a másikra meg lehet szakítani a régi élet összes szálait, és hogy egy olyan házból, ahol ő a családfő, a viszonylagos jólétből, senki sem vágyódhatik vissza a Mák utcába, vagy hegedűség zavaros világába. Anyuci utolsó, gondosan előkészített lázadása arra irányult, hogy megértesse Elekkel, kit tart a házában voltak éppen. Rajszné hosszú időn át úgy mutatta, nem csak beletörődött a lány jelenlétébe, hanem meg is szerette. Iparkodott bizalmát is megnyerni, s csak mikor azt gondolta, mindenki elég gyanútlan már, indította meg a támadást a lány ellen. Melinda nem hasonlított sem Katalinhoz, sem Elekhez. Nem volt se félénk, se hiú. Misztikus érdeklődése nem terjedt ki Micó szellemére, neki hiába állt volna elő égi jelenésekkel. Anyuci tudta, a lány eltüntetéséhez más módszerek kellenek, s meg volt róla győződve, ha leleplezi, Elek önhittsége és érzékenysége nem bírja el a csapást. Katalin utóbb rájött, milyen szívósan dolgozott Rajszné az akció megindulásának napjáig. Mennyi ideig figyeltette Melindát a házmesternével, aki amúgy is ki nem állhatta a Klicsné gyerekét, míg egy este végre megmutatta igazi arcát. Anyuci ezen a napon pár órára még hasonlított is hajdani önmagához. Ismét a szép Rajszné lett, az elegáns, abból a nagymamából, akinek a szerepét olyan sokáig játszotta a lány mellett. Ezen a tavaszi délutánon, amikor minden ablakuk nyitva állt, világos lila ruhát vett fel, haját is feltupírozta és kifestette a száját. Katalin csodálkozva nézte, hogy kivirult. Kávéztak. Elek olvasott, úgy hörpölgette az italt. Fáradt volt, szakfelügyelői látogatás után. A gyerek engedélyt kért, hogy meglátogassa Révész Cilit, akivel mégiscsak összebarátkozott. El is viharzott új tavaszi ruhájában, előbb sorra csókolt mindenkit búcsúzóul. Anyuci utána integetett az ablakból, azt mondta, milyen szép ma az ő lányuk. Elek mosolygott. Katalin az újságot lapozgatta, nemigen tudta, mi lehet a világban. Simkóéknál senki se kívánta tőle, hogy rendszeresen tájékozódjék, mi áll a lapokban. Hónapok is elteltek, míg elolvasott egy vezércikket. Ez is oda lett belőle, ez az egész világra kiterjedő érdeklődés Nórával. Utólag sose tudta már rekonstruálni, mivel kezdődött az a pokoli délután. Nem emlékezett rá, mi is volt anyuci első gesztusa, mert mindenkinek csésze volt a kezében, és mindenki a kávéjával volt elfoglalva. Katalin az apró hirdetéseket nézte, nem látta, miképpen jutott egyszer csak, szépen kisimítva, mintha esküvői értesítés volna, vagy nyomdából frissen kikerült bankjegy, Elek kezébe Gézu cédulája. S csak férje kiabálására lett figyelmes meg arra, anyuci hogy nyugtatja, csillapítja, az Istenért fel ne izgassa magát, nem lehet kívánni, hogy a gyerek azonnal észre térjen, nem Melinda tehet róla, hanem az a rosszféle anyja, nyugodjék, és azok az ocsmány utalások, hogy miért várja Gézu hegedűség lakásán Melindát, nyilván túlzottak. Katalin kitépte a cédulát Elek kezéből, de már késő volt. Simkó kabát kalap nélkül kirohant a lakásból, lefutott a lépcsőn, s Katalin nézhette az ablakból, mint rohan át a téren a Mák utca felé. Sose látta Eleket szaladni. Azt se tudta, hogy képes ilyen gyors mozgásra. Katalinba belenevelték, hogy Elek szíve gyönge. Most úgy száguldott, mint aki az életért szalad, az asszony elfordult az ablaktól. Nem eredhetett a nyomába. Lehetetlen. Ha csak Elek rohan, nem lesz akkora szóbeszéd, mintha ketten futnak. Mire észrevette, Rajszné már nem volt a szobában. Utána ment. Anyuci akkor fejezte be a vetkőzést, belebújt az ágyba, nyakáig rántotta a paplant. Most megint öreg volt már, öregebb reális éveinél, mintha az iménti cselszövénnyel kiadta volna minden erejét, s most rettegve az ágy védelmében várná az elkövetkezőket, s a fekvéssel jelezné, ő csak egy szegény, együgyű öregasszony, aki Melinda frottírköpenye zsebében cédulát lelt, őt igazán csak a legjobb szándék vezette abban, hogy megmutassa, aggódik a gyerekért. Katalin nem szólt hozzá. Ott hagyta egyedül. Kin leült a konyhában a hokkedlire. Eltakarta az arcát. A gondolat, hogyha nem táncol anyuci nótájára, nem engedelmeskedik Micó túlvilágról jött parancsainak, ő is Melinda sorsára jutott volna valamiképpen, persze a maga adottságainak megfelelő külső körülmények között. Még most is, amikor a gyerek fontosabb volt a számára bárkinél, s a Micó iránti féltékenység se gyötörte már, keserves volt, megszégyenítő. Mi lesz velem, ha megvénülök? Töprengett Katalin életében először olyanon, amit még sose gondolt végig. Kim lesz nekem, ha megvénülök? A gondolat naív volt, mert hiszen itt ült saját otthonában. Volt anyós, a férje, most már gyereke is, és Katalin mégis azon törte a fejét. Lesz-e vajon egy ház, amelynek kiöntője alatt elalhatik, mint valaha az öreg tücsök? És ugyan hol hallgatja majd éjjelente, hogy kopog a kiöntő vize, míg a hold sorra látogatja a jegenyéket?
Szabó Magda a Danaida című írásának 32. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Köszönöm, hogy vállalkoztatok erre a beszélgetésre, amivel én sokszor bajban vagyok, hogy mennyire mászhatok bele valakinek a magánéletébe, a nehézségeit mennyire tárhatom fel, vagy kérdezhetek bele, akár személy szerint, akár úgy, hogy van egy mikrofon a kezemben, és ezt a beszélgetést itt legalábbis Észak-Kelet-Magyarországon nagyon sokan fogják hallgatni. De köszönöm, hogy vállalkoztatok, és vállalkoztál erre a beszélgetésre. Mi az, ami megosztható rólad? Gyerekkorról, fiatal, felnőtt korról, nehézségekről, útkeresésről?
Hát szerintem bármi. Mert hogy a felépülés egyik része, hogy minél nyitottabb vagyok, és minél többször beszélek az életemről, vagy a számomra nehéz pillanatokról, nekem is egyszer ezt hallottam, annál könnyebben fogok tudni egy idő után ezekkel együtt élni. Mert hogy biztos vannak olyanok, amiket sose fogok tudni elfogadni, vagy lezártnak tekinteni magamban, viszont azt megtanulhatom, hogy hogyan éljek velük együtt, és hogy ennek ez az egyik legjobb módja, és hogy én ebbe is hiszek is, hogy minél többször beszélek róluk, vagy a szégyenfoltjaimról, annál könnyebb lesz ezeket elraktározni magamba, vagy helyre tenni magamba.
Akkor kezdjük talán a gyerekkorral. Családodról mi az, ami megosztható?
A családomról, hát talán a legfontosabb, hogy édesapám alkoholista volt, őrá nem is nagyon emlékszem, 5 éves koromban lett öngyilkos, miután elhagyta anyám, velem meg az öcsémmel, és hát szó szerint elszöktünk, ezt az egyet tudom. Anyámat sose kérdeztem erről egyébként, mindig az volt bennem, hogy felkavarná, és hogy én nagyon sokáig úgy is voltam vele, hogy én gyűlölöm az apámat, annak ellenére, hogy semmit nem tudok, pár emlékképen van róla, ezek 95%-ban az, hogy veri a családot. Úgyhogy soha nem is voltam rá kíváncsi, ő alkoholista volt, és hogy ez volt az egyik hobbija, hogy megjött a munkából, szétidő, és akkor megvert minket. És akkor hogy el kellett szökni, úgyhogy nekem korán nevelő apám lett, aki a mai napig mondjuk, hogy nevel, annak ellenére, hogy nem mindig volt felhőtlen a kapcsolatunk. Inni kezdtem el legkorábban, 13 évesen ittam először, és nekem ez egy hosszú ivási folyamat volt, mert nekem ez tartott 3 hónapig az első berúgásom. Nekünk itt a kereskedéseink voltak, és akkor zsaroltam egy alkalmazottankat, hogy én megyek ki a barátommal, legyen kézbe keverve nekünk a vörösboros kóla, és akkor nekünk az volt a hec 3 hónapig, körülbelül, ha jól emlékszem, hogy minden nap ez volt a program, bementünk a városba a várhoz, jól berúgtunk, és hazafele azon röhögtük, hogy végig pirosat hányunk hazáig, és akkor utána, hogy milyen jó poém volt valahogy ezt titokba tartani a szülők előtt. És akkor utólag kiderült, hogy egyébként anyám erről tudott. Csak nem szólt, mert úgy volt vele, hogy ez ilyen fiatalkori kis szórakozás, és akkor majd, hogy kinövöm. Ma már azt mondom, hogy lehet, hogy szólnia kellett volna, hogy ez nem biztos helyes út 13 évesre, hogy minden nap részeg vagyok.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak próbálom így keresni a szálakat, hogyha 5 éves voltál, amikor otthonról elmenekültetek, megszakadt a kapcsolat a bántalmazó édesapáddal, de viszonylag normális mederbe került a családi életetek. Nem feltétlenül egy hiányból fakadó ivás volt ez 13 évesen, hanem inkább nekem úgy tűnik, hogy jó bulinak tűnt.
Jó bulinak, egyébként ez tegnap ilyen megvilágosodás féle volt, hogy kérdezte valaki, hogy így a családdal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni, hogy valaki ne legyen, vagy ha valamit lát a gyereknél, és hogy ez a kommunikáció hiánya, én úgy gondolom, hogy a mi családunkban ez bőven megvolt. Tehát, hogy nevelapám és anyám törekedtek arra, hogy én és az öcsém mindent megkapjunk, de ezt az anyagira értem. És hogy én igazából így elég szabadon nőttem fel, vagy mondhatom azt is, hogy igazából magamtól nőttem fel. Tőlem nem nagyon kérdezték meg, hogy mi volt, milyen jegyet kapta a suliba, megcsináltad a házit, és ennyi. Anyámik reggel hajnalba elmentek, és este késő jöttek haza, mert hogy a vállalkozásba töltötték az idejüket. És mondták, hogy korán felelősség a gyerekre, na most én még gyerekként 10 éves lehettem talán, mikor már vigyáztam a 4 éves öcsémre, volt, hogy egész éjszaka, meg a 7 éves öcsémre. akkor azt mondtam, hogy tök jó, hogy ilyen korán nagy vagyok, hogy ilyet csinálok, de utólag azért én nem éreztem ezekben a helyzetekben jól magam, amikor hajnalban vigasztaltam az öcsémet, hogy hol van anyu meg apu, és akkor hát én gyerekem most mit kezdjek egy síró szinte csecsemővel, hogy hát majd jönnek, csak elmentek valahova. Úgyhogy voltak ilyenek, emlékszem olyanra is, hogy összevesztek, és akkor be volt mindenki rúgva, anyám széttört a hamutálat apám fején, apám atom részegen elindult kocsival, tehát az előző házban volt a garázsunk, és akkor hallottam, hogy csikorog a kerék. Én mentem utána anyám kérésére biciklivel a város másik felé, hogy valahol majd elkapom, mert hogy elmegy a Balatonra pecázni, mondom, nagyon részegen. És az lett a vég, hogy én mentem el vele, miközben tudtam, hogy másnap megyek iskolába. De reggelig én beszélgettem a részegnevelő apámmal a családi problémákról, tehát én úgy gondolom, hogy elég korán kaptam már azért nagy felelősséget. Anyám elhagyta apámat, de azért némileg az elején azt mondhatom, hogy volt hasonlóság az igazi apám és nevelőapám közöttem. Az a nevelőapám is szeretett a haverokkal összejárni, inni, tehát hogy ő sem mondhatnám, hogy megvetette apját. Jó, nem volt alkoholista, nem rúgott be minden nap, de azért egy időben az elég sűrű volt az ivás, tehát volt hasonlóság.
13 évesen, 3 hónapig tartott gyakorlatilag az első erősen ittas, vagy gyengébben ittas állapot, ahogy te is fogalmaztál, de hát itt nem állt meg a történet 3 hónap után.
Nem, 14 évesen próbáltam ki először a kábítószert, a marihuanát. Ilyen véletlenszerűen adott egy ismerősöm, hogy kapott valamit valahonnan, és akkor azt valahogy meg kéne cigi formára csinálni, és akkor nekem jutott ez a szerep, és ott, ha én csináltam neki szívességbe, de igazából még akkor nem tudtam, hogy miről van szó, vagy hát tudtam, hogy mi az, hogy még sose próbáltam. És akkor kipróbáltam az erkélyen egy szálat, hogy mégis mi az, és hát akkor rájöttem, hogy ez nem olyan rossz. És akkor így elindult a folyamat, és akkor előbb-utóbb persze, hogy eljutottam oda, ahova minden függő vagy függő személyiség. Mindenkinek más az az állapot, amikor már vagyok magamban magányomban, én 4 évig hajléktalan voltam a függőségemnek köszönhetően, és akkor hát végülis nekem ez volt az alja, a végkifejlett, hogy 4 évig magányosan éltem az utcán.
De mi volt az oka? Szüleid mondták azt, hogy otthon nem maradhatsz, vagy annyira megromlott a kapcsolat?
Hát az a pillanat, amikor az utcára kerültem, azt mondjuk nem fogom elfelejteni. Volt ugye egy megelőző folyamat, ami elég sokáig tartott, egy darabig az én hitettem magammal, hogy én azért anyagoztam, de mellette nekem volt munkám, jól kerestem, eltartottam magam a párommal is, azért mondhatom azt, hogy jó viszonyban voltunk, de hogy aztán elmérgesedett, és akkor végül is az lett a vége, hogy úgy, mikor már úgy az akkori környezetem eltávozott tőlem, én visszaköltöztem Pestre édesanyámékhoz. És akkor ők ezt nem törték sokáig, ezt az önpusztító állapotot, hogy otthon fekszek minden nap, rosszul vagyok, elvonásban vagyok, anyám rohant el nekem reggel, annak ellen, hogy látta, hogy mit csinálunk, már ő hozott nekem valamit, mert azt hitt, hogy meghalok az elvonástól, vagy a szer hiányától, és akkor eljött az a ponttól, azt mondták, hogy jó, akkor most 2 választás van, vagy abba hagyom ezt, amit én csinálok, vagy pedig megyek, amerre látok.
Ne várjál, mit vitt neked?
Bort. De szerintem, ha megmondtam volna neki, hogy melyik házban van a dealer, vagy ha felhívtam volna neki, hogy anyám fog oda menni, szerintem még azt is elhozta volna. Nem biztos vagyok benne. Anyám az én megmentőm. Világ életemben az volt, és szerintem amíg él, az lesz. Tehát, hogy bármi történő megmentene, ami egyébként nem jó.
Most, ha egy kicsit ugrunk az időben, aztán majd még visszajövünk ide. De most így ránézve, 3-4 lépés távolságból erre az időszakra, édesanyádnak ezekre a lépéseire, ez jó, hogy ő ebben a megmentő szerepben volt?
Nem, abszolút nem. Tehát mindig ott volt nekem az a biztonságérzet, hogy én bármit csinálhatok, egy biztos pont van az életem, és az az anyám. Tehát, hogy amíg ő van, addig én tök mindegy, hogy mit csinálok. Nem kell éhen halnom, mindig fogok tudni cigizni. Lesz egy olyan ember, aki ha mindenki más is elhagy, egy valaki szeretettel fog felém fordulni, meg hozzám szólni, és ez lesz az anyám.
Amúgy jó ez a biztonságérzet, csak nem mindegy, hogy milyen határok meg keretek között. Tehát, hogyha teljes mértékben egy felnőtt fiúról leveszi a terhet, a felelősséget, a önmagáról való gondoskodásnak a kényszerét, az túlmutat azon a határon, ami szerintem egy édesanyának a feladata, felelőssége, kötelessége. Ugorjunk vissza oda, hogy ő megmentő szerepben mindig melléd állt. Meddig? Eljött az a pont egyáltalán, amikor ő azt mondta, hogy na akkor eddig és nem tovább?
Nem. És egyébként, ha nem hagytam volna abba, majdnem 4 éve, a mai napig nem lenne vége annak. Ebben azért biztos vagyok benne, őt is, mert benne van az is, hogy oké, hogy választás elé kerültem, hogy vagy abba hagyom, vagy megyek, ha merre látok. És én úgy döntöttem, hogy 5 perc múlva körülbelül egy hátizsákkal megindultam az utca fele, és akkor így kerültem utcára.
Hát ki állított választás elé?
Ő és nevelőapám. Vagy abba hagyom, és elkezdek dolgozni, vagy pedig mennem kell onnan, ahova akarok őket.
De akkor csak kilépett ebből a megmentő szerepből, eljött nála.
Nem. Nem, mert az utcán is megmentett mindig. Ha én hívtam, hogy kell pénz, találkozott velem, adott. Ha le akartam fürdeni, mondta, hogy mikor mehetek haza, lefürdtem, adott kaját. Igazából nem. Hát most, ha úgy nézem, akkor igen, persze. De egyébként választottam volna, hogy maradok. Csak akkor megtettem volna azt, amit meg nem akartam, hogy beleszólok az ő és a nevelapám életébe. Hogy akkor még ezt nem tudtam, de hogy ez lett volna. Tehát ha én maradok, maradhattam volna, de akkor meg elment volna a nevelőapám. És lehet, hogy a mai napig ezért bántanám magam, és most nem ülnék itt. Meg én tudtam, hogy az már nem az az állapot volt, ahol én most, nekem mondhatta bárki, hogy most abba hagyod. Hát tudtam, hogy ez már nem az az állapot. Tehát nem úgy, hogy jó, akkor én mostantól ezt nem csinálom. Azon az állapoton már rég túl voltunk, hogy én ezt parancsóra megállítsam ezt a folyamatot.
4 évig éltél az utcán. Számunkra elképzelhetetlen, hogy milyen ilyen távolságból hogy tekintesz arra az időszakra. Azért volt segítséged, hogyha le akartál fürödni, ha kellett egy tányér meleg étel, édesanyádra számíthattál, de azért a mindennapok nehézsége, küzdelme, fájdalma az elkísért. Mellette alkohol, drog, az meg volt.
Nem szoktam érzékeny. Hát ebből a távolodban már hihetetlen. De hát, hogyha a jelenlegi életemet nézem meg az, hogy akkor, hogy éltem, szokták mondani, hogy létezik csoda, én azért szoktam ezt tapasztalni. De minden, mert hogy most meg ugye apa leszek 3 hónap múlva, és most hirtelen így ez villant, de hogy milyen visszatekinteni most? Hát én ezt legegyszerűen úgy tudnám elmondani, hogy szerintem az utcán élésnek az egy folyamat. És hogy az elején minden nehézség. Tehát mikor az ember egyik pillanatra a másikra azt úgy találja magát, hogy leesik a tudat, hogy most hajléktalan vagyok, és akkor, hogy nincs munkám, nincs 10 forint a zsebemben, nincs semmim, nincs senki körülöttem, és hogy vagyok én, meg mondjuk, hogy a nagyvilág, vagy az utca, akkor minden nehéz. Tehát, hogy mit fogok enni, hol fogok aludni, hol fogok fürdeni, és akkor ez mondjuk van valaki, aki mondjuk nem függő. És akkor vagyok én, mint függő, hogy akinek az elején ez is nehézség, de hogy ez hamar elkopik, és akkor a legnagyobb nehézség az lesz, hogy most miből fogok pénzt csinálni, hogy miből fogok venni alkoholt, vagy kábítószert, vagy bármit, amivel tudom magam butítani. A legnagyobb nehézség az mindig ez volt nekem, mint függő. Tehát az tök másodlagos volt, hogy nekem ennem kéne néha, azért fürdenem kéne, tisztálkodnom, stb. Stb. Én kéregettem. És akkor volt a vége, amikor már csináltam mást is. Csináltam olyat is, aminek nem feltétlenül törvényes, igen. Én hamar megtanultam kéregetni, egyébként az élet ösztön az nagyon erős, ezt akkor megtapasztaltam. Tehát ami az elején nehézség, az egy idő után az már tök egyértelmű lesz, hogy hol fogok fürdeni, stb. Tehát az ember kiismeri a szociális hálót, akkor tehát az, hogy én egyek meg stb. Ez már nem gond. És akkor tényleg az mondta, hogy pénzt kell csinálni. Én nekem a legegyszerűbb módja volt az elején, én kéregettem. Könnyebben ment, mint azt gondoltam volna egy idő után. Sőt, ez most csúnyán fog hangzani. Ha lehetne ezt tisztán csinálni, szerintem lehet, hogy volt olyan hónap, hogy többet szedtem össze így, mint ma munkával. De egyébként ezek mind ilyen fizikai részek. A legnehezebb része egyébként az, hogy meg kell küzdeni magammal, meg hogy egyébként, hogy hogy élek. Amit elnyomnak a szerek, de amikor néha vannak tiszta pillanatok, azért az úgy mellbevágós tud lenni, hogy úristen, hogy hol vagyok, meg hogy ez vagyok én.
4 évig tartott ez a kemény időszak, a legkeményebb. Nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy ez volt a legalja, legnehezebb. Mikor indultál el fölfelé? Mi jelentette a fordulópontot?
De erre nehéz válaszolni egyébként, mert én se tudom. Valahol azért szerintem mindig bennem volt az, hogy azért nehogy már ez legyek én, vagy erre legyek képes. De hogy ez valahol úgy nagyon mélyen volt bennem. Mert hogy azért sokszor próbáltam leállni, valami sose sikerült. Hát ma már tudom, hogy azért, mert hogy sose volt annyira őszinte ez a leállás. és hogy mindig ott volt bennem, hogy majd én tudom, meg majd én azt meg tudom irányítani, nem elengedni, vagy függőséggel együtt élni, hanem hogy majd én ezt fogom tudni irányítani. És akkor én már jutottam arra pontra, mielőtt mondjuk Komlóra kerültem, hogy én azért ezt már feladtam. Tehát én keltem úgy fel egy foglalatházba, hogy azt mondtam, hogy úgy nézik, nekem ezt el kell fogadni, hogy ez az én életem, és hogy én így fogok meghalni egyszer valahol magányosan, egy bokor alatt, vagy bárhol, de hogy ez lesz. Úgyhogy én Komlóra már úgy mentem, hogy én nem adtam sok esélyt se magamnak, se azoknak, akik ott voltak. Mert hogy próbáltam már, nem sikerült, voltam előtte 6-szor rehabon. Most mitől lenne ez más?
De azért próbálkoztál, tehát a rehabig eljutottál.
Igen, ebben azért édesanyám kezés benne volt. Tehát ő nem keveset unszolt akkor, hogy menj el. És végül is az, hogy oda eljutottam, azt meg nevelő apámnak köszönhetem. Igen, hogy Komlóra lejutottam egyáltalán. Mert hogy én azon az utolsó hétvégén, mielőtt Komlóra mentem, én azért úgy voltam, hogy jó, ide még lemegyek. Én elmentem pénteken, csináltam pénzt, bevásároltam mindent hétvégén, és én befeküdtem foglalatházba, hogy most hétfőig akkor ott leszek, hétfőn még elmegyek a szocmunkásokhoz a tiszta ruháimért, amit kimostak nekem minden, és akkor én szépen elindulok Komlóra. Nekem olyan jól sikerült ez a hétvégi vegetálás, hogy én annyira ki voltam itt egész hétvégén, hogy valahogy napfáziskésésben voltam, és nem hétfő volt, hanem kedd, amikor magamhoz tértem, amikor már úton kellett volna, hogy legyek. És akkor hívtam anyámat, hogy akkor intézem a beutalót, mindent, és akkor megyek, és akkor hát hogy köszönésért azt mondta, hogy ezt is elted, és akkor innentől nem lesz semmi, az utolsó esélyed volt, nem tudom, és akkor azt sem tudtam, mi baj van. És akkor mondta, hogy már úton kéne, hogy legyen. Hát mondom, hétfő van, azt mondja, nem kedv van. Hát mondom, de hogy is hétfő van. És kedv van, és végül is hát könyörögni kellett, de végül is nevelő apám fogta magát, és akkor kocsival hozott le. Megkömmel esélytelen lett volna, hogy lejöjjek Komlóra.
Mindenkitől azt hallom, hogy csoda történik Komlón. Mesélj egy kicsit erről, hogy te hogy élted meg. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lehet, ha szembesülsz azzal, hogy a szemedbe mondják, hogy milyen hibáid, gyengeségeid vannak, még akkor is, hogyha te is érzed belül, és azért nagyon nehéz lehet az első időszakban menekülés nélkül azt mondani, hogy ráléptem erre az útra, és én itt maradok.
Nehéz egyébként, de szerintem, ha valaki be már mélyen belül megvan a döntés, hogy akarok változtatni, azért nem olyan nehéz az. Úgy szerintem. Én nem mondom, hogy tudtam, most nem tudom, hogy volt pontosan, hogy mikor mentem felvételt, megkérdezték, hogy meddig akarok majd, hogy mi az, amit megtennék, és hogy nem biztos, hogy azt válaszoltam, addigra már volt tapasztalatom, hogy bármit, de hogy én valahogy mondtam, hogy én itt vagyok, megcsinálom a dolgom, és akkor sem tudom, én valahol ezt már éreztem, hogy nekem ez az utolsó esélyem. Persze, hogyha őszintén velem, ha magamról beszélek, az fáj. De szerintem azt mondhatom általánosan, hogy azt egy ember se tűri, hogyha őszintén a szemében mondják, hogy te gyönző vagy, vagy buta vagy, vagy lusta vagy. Tehát a negatív kritikát senki sem bírja szerintem. De hogy nekem valahogy nem volt választásom. Azt ott is mondták, és én is tudtam, hogy ha ez nem sikerül, akkor végem van. Ez valahol már bennem azért egyértelmű volt. Annak el, hogy nem hittem benne, azt én is tudtam, hogy nincs több esélyem. Utólag persze azt mondom, hogy megértem minden percet, de hát azért nem volt persze mindig olyan könnyű, mert hogy azért nekem van 3 pont, ami úgy nagyon fájdalmas, hogy a legnehezebb volt abban 14 hónapban, amit ott töltöttem. Az első az, amikor 3 hónapja voltam ott körülbelül, ha jól emlékszem, mikor közötték, hogy azért most még kicsit be kell mennem a börtönbe is. Én még nem voltam börtönbe, úgyhogy az nem volt egy olyan egyszerű helyzet. De hogy az volt az első, hogy csodák történnek, vagy hogy azt mondják, hogy a szeretet vagy egyébként Komlóra, és én akkor tapasztaltam meg először. Tehát az, ahogy engem elengedtek a börtönbe, és az, ahogy vártak, akkor tudtam meg, hogy miért mondják, hogy a szeretet hölgye. És hogy egyébként az, amit én kaptam, szerintem ez volt a legtöbb, amit kaphattam, hogy iszonyatosan nagy szeretetet. Olyanok, akiket egyébként nem ismertem annyira.
Kedves hallgatóink, egy gyógyult alkoholfüggő mesél életének mélységeiről Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.